Rácz Viktor továbbra is a vendégem, Népkanapé rovat és dr. Nate Higgins, jövő és energiakutató professzor legutóbbi megnyilvánulásáról, előadásáról beszéltünk. Ez az, egyébként nagyon bátor volt ez 5 perc, 7 perces, igen. És nagyon-nagyon nagy meló. Azt mondta, hogy élet egyik legnagyobb kihívása volt, hogy ezt így összeszedje ezeket
igen,
az infókat.
Több száz órányi kutatásbeszélgetést összesűríteni, igen.
Az na, üzenet. Szóval itt az alapkérdésünk az még mindig az, hogy hogyan lehet ezt beépíteni a mindennapokba. Én itt az előbb dobtam. Tök alapvető, hogy az edukációban majd ezt mikor fogják, meg hogy erre mennyi időt szán az ember, most akkor idézlek a nagybetűs ember, hogy egyáltalán a gyerekeinknek ezt átadjuk, és hogy mit teszünk meg érte. Én mindig várom egyébként ezeket az üzeneteket, mert tényleg az egy, nekem egy tök jó lenne látni azt, hogy ki mit tesz, vagy milyen ötleteket
hát igen, valószínűleg itt azért már egy olyan paradigmaváltás részeként zajlik ez az egész kutatássorozat, és ugye a megoldást is valahogy ebben az új paradigmában lehet szerintem csak elképzelni, ami valójában arról szól, hogy mondtad ezt, hogy most akkor az oktatás, nyilván ilyen oktatási rendszerekre gondolsz, de én szerintem az új paradigma az, hogy
megkerüljük a rendszereket?
Hát mert egyre kevés. Én azt gondolom, hogy ennek az egész, tehát ez az egész gondolat és koncepció az, hogy egy ilyen, fölkészülünk egy olyan új korra, ahol az energia az nem áll végtelenül rendelkezésre, ahol a növekedés, a végtelen és állandó növekedés, azt fölismeri egyre több ember, hogy ez egy őrült, lehetetlen gondolat. Ez szerintem úgy tud megtörténni, hogy tehát szerintem kizárólag az egyének szintjén tud, hogy mondjam, gyökeret ereszteni és megtörténni. Mm-hmm. Tehát innentől kezdve nincs, nyilván van jelentősége annak, hogy mondjuk egy állami oktatási struktúrában mondjuk ezeket a fajta gondolatokat beépítjük és beépítik, és akkor a gyereket biztos lehetsz benne, hogy az iskolában is egy ilyen világra készül föl, és így módon készül föl az életre, hogy nem a végtelen növekedésnek a hazug és téves paradigmája keretezi az egész oktatási rendszert, vagy hát az életre felkészítést, hanem valami olyasmi, ami egy ilyen jövőálló és fenntartható. De szerintem ez elsősorban az egyének felelős felismerésén és az ő aktív lépéseiken fog majd múlni.
Milyen érdekes, hogy aktívat értettem. Nem el lehet, hogy csak én vagyok ilyen furcsa állapotban. Egyébként az jutott eszembe, hogy közben mit fognak tanítani a gazdasági egyetemeken? Mit fognak tanítani egy üzleti főiskolán? Ahol gyakorlatilag a növekedést, tehát hogy pont jó, azt tanítják, hogy a növekedést az hogyan érde, hogyan tartsd
persze,
fenn.
Persze, mert azt mondom, nyilván ezt tehát ennek a bizonyos mechanonnak, vagy ennek a szuperorganizmusnak, ami ugye most, ami egy ilyen, az első részben ugye beszéltünk róla, ami kialakult a világban, és tényleg egy ilyen hatalmas mega entitásként igazából önjáró lett, ennek néhány nagyon egyszerű, hogy mondjam, logikai paramétere van, amit teljesíteni kíván, ugye a profit maximalizálást, a költség minimalizálást és a növekedést. Tehát ez a három olyan alap paradigma, ami mentén ugye fölépül, vagy ami mentén működik ez a jelenlegi világ, nem tudom, mondjuk így, hogy világgazdaság, vagy ez a szuperorganizmus, amiről beszélünk. Szerintem, ha a feladat az, hogy hogyan lehet egy véges erőforrásokkal bíró planétán prosperálni, és és ebben nincsen benne a profit maximalizálás, nincsen benne a költség minimalizálás.
Aztán az életben maradás.
Igen, de szerintem lehet prosperálni, érted? Tehát, hogy könnyedén el tudok képzelni akár több különböző szenáriót is, ahol egyébként az emberi tudást, azt igenis ki tudjuk aknázni, csak az emberi tudás az nem oda van becsatornázva, hogy hogyan növeljük a profitot maximálisan, hanem oda, hogy hogyan építsünk egy élhető bolygót. Szerintem tökéletesen alkalmas az emberiségnek az össztudása arra, hogy ebbe az irányba kezdjen el gondolkodni, és egy új paradigmát építsen föl, ahol ez a cél, és ez a... igen. Egyébként tök érdekes, hogy keveseket hallok beszélni, ugye van az a B Corp, ez a B Corporation nevű mozgalom, ami szerintem legalább egy 20 éve létezik. Nem tudom, én talán 10 évvel ezelőtt találkoztam vele először, és nagyon beleástam magam mélyen, a mai napig kapom a mindenféle leveleket a szervezettől. Ez a benefitet jelenti, tehát a for profit corporation, tehát a profitorientált cég koncepció helyett bevezette ez a szervezet a for benefit corporation koncepcióját, ami azt jelenti, hogy és ez egy speciális cég forma, tehát meg van egy cégjogi nem tudom, formája, be lehet jegyezni több országban már a világon úgy céget, hogy te vállaltan nem for profit vagy, hanem for benefit. És ez egy csomó mindent jelent. Például azt, hogy limitálja valahogy a tulajdonosi kaszt, vagy egy cégemből tulajdonosi réteg, meg a munkás, most nagyon leegyszerűsítve, tehát a dolgozók, és a tulajdonosok közti mondjuk
szakadékot?
Hát igen, mihez kereslet különbséget. Tehát a 70-es években azt hiszem, vagy 60-es, 70-es években Amerikában az átlag szorzó, ami egy átlag, tehát ez egy nagy átlag, az átlag cég, átlag munkása és ugyanazon cég menedzsmentje fizetése közti szorzó, az ilyen 3,5 volt körülbelül, 3,5-szeres volt a szorzó, ma ez valami 70-szeres, mert irreális. Tehát az, hogy mondjuk egy, és ez a magyarázat arra, hogy miért nyílik ez a bizonyos társadalmi olló, hogy miért vannak akkora vagyonátrendeződések, és miért tehát ez a bizonyos kizsákmányolás, amit már ugye a Marx is ugye így leírt, és ami nyilvánvalóan egy örök jelenség az emberiség történelmében, ez az orrunk előtt látszik, hogy itt például ebben több minden másban is nyilván, de ebben így láthatóan is nyilvánvalóan és látványosan manifestálódik, hogy egyszerűen nem osztja vissza a cégvezetés a profitot a saját alkalmazottjai számára. Egy. Kettő. Például az externáliákat.
Vannak olyan cégek, amik a dolgozóit részvényesként kezeli, tehát mindenkinek tulajdon része van a cégben.
De sok mindent ki lehet találni arra, igen,
van ilyen sajtóorgánum is egyébként.
Igen. De például már is nem lenne akkora profitja egy menedzsmentnek, a mondjuk minden cégnél komolyan kellene venni mondjuk a különböző externáliák való, hogy is mondjam, ilyen költség tervezést. Tehát értem az alatt azt, hogyha egy cég fogja magát, és mondjuk egy vegyipari cég beleönti a folyóba a hulladékanyagot, a salakanyagot, a piac képtelen hulladékterméket, vagy melléktermékét mondjuk a cégnek, és ezzel nem kell foglalkoznia, tehát nem kell azzal foglalkoznia, hogy ezt valahogy raktározza, valahogy feldolgozza, valahogy megtisztítsa, nem tudom micsoda, ami óriási költség lenne, akkor nyilván egy hatalmas profitot tud bezsebelni, viszont cserébe meg hát megmérgezte a környezetet, és ezzel így ráhárította ezt a költséget, így ezt hívják externáliának, ráhárította a költséget nem tudom én, az adott régiónak a nem tudom én, kormányzatára, a jövő generációkra, stb. Ha ebben például egy ilyen sokkal szigorúbb rendszer épül neki, ahol igenis a cégeknél ez nem lehetne egy opció, akkor például már nem lehetnének akkora profitok, és már is minden cég sokkal jobban figyelne egyébként arra, hogy hogyan szennyezél a környezetet, stb. Tehát lehet azért ezt azért sokan sokféle ernyő alatt, meg nevezék alatt foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Emberarcú kapitalizmus, tudod, tehát voltak ilyen, van ilyen próbálkozás.
Nagyon paradox.
De nem kéne, hogy az legyen. Bár nyilván, ha a kapitalizmus, mint maga az önmagában a kifejezés azt jelenti, hogy a tőke maximalizálása, akkor nyilván, és ez áll mindenek felett, akkor persze, akkor paradoxon. De ha ezt egy ilyen tágabb, lazább értelemben vesszük a kapitalizmust, a magántulajdonnak a szentségéről beszélünk, a megtermelt, vagy a elvégzett munkádnak a szentségéről beszélünk, stb., akkor egyébként szerintem nyugodtan ki lehetne terjeszteni, vagy ki lehetne bővíteni ilyen paragrafusokkal mondjuk a kapitalizmusnak a nagy könyvét, és el lehetne képzelni egy ember arcú kapitalizmus, és ez szerintem mind egyébként valami olyasmihez vezet, amiről egyébként mi most itt beszélgetünk, meg a Nate Higgins, amiről beszél, egy fenntartható kapitalizmusra, ami nem zabálja föl a bolygót, és nem egy ilyen sofőr és vezető és kontroll és koncepció nélküli őrült vágta az exponenciális növekedésbe, hanem valami olyasmi, aminek nem ez a fő szempontja, hanem az, hogy ne csináljuk ki a bolygót. És egyébként az alapfeltételek azok lehet az, hogy én megvalósíthassam önmagamat, hogy csinálok egy céget, és a technológiai haladást azt a saját malmomra tudjam hajtani, és a többi, ezek szerintem teljesen rendben vannak, ha mind a közben bizonyos korlátokat beiktatunk ebbe az egészbe, és ezt komolyan is vesszük. Uh-huh. És ez mennyire fog, ugye a For Benefit Corporation, ez a B Corp mozgalom, ez egy alulról jövő kezdeményezés.
Ez egy 20 éve kezdődő.
Hát 20, szerintem lehet, hogy már régebb volt, a 20-30. Nagyon sok, több tízezer cég van a világon, általában kisebb cégek, akik ennek a logikája mentén működnek. Nyilván nehéz a vadkapitalizmusban helytállni akkor, amikor egy cég fölvállalja azt, hogy egyébként visszafizet a munkásainak, az externáliákat igenis nem hárítja át másra, hanem maga kezel is, stb. De például a B Corporationnek van a saját szervezeti honlapján, meg több ilyen regionális felület is van egyébként, ahol például kifejezetten ilyen állásbörze is megtalálható kifejezetten a B Corporation-ök részvételével, tehát ha valaki komolyan veszi azt, hogy egy ilyen világban szeretne élni, akkor egyre több olyan cég van, ahol keresnek nyilván ugyanúgy munkaerőt, és hogyha én vállalom, hogy... De nézd, a nehézség az benne, hogy a vadkapitalizmusban kell egy ilyen jó gyereknek ugye helytállnia, de a jó hír az, hogy alulról jövő kezdeményezés, és pont ez szerintem az egésznek a sikerének, ha lesz sikere, akkor szerintem ez a kulcsa, hogy az egész alulról jön. És valójában a cégek mögötti embert szólítja meg, a cég vezetőt szólítja meg, és az ő lelkiismeretét szólítja meg, és hogyha egy cég vezető azzal a lelkiismerettel fog bele abba, amiben belefog, amit a B Corporation mozgalom tart értéknek, akkor ő ezt már hogy mondjam, organikusan és hitelesen fogja magáinak tartani, és terjeszteni ezt a dolgot. Tehát valami ilyesmi lehet szerintem mindennek az alapja. Ezért mondom, hogy a B Corporation csak egy ilyen jó példa arra, hogy igenis létezik egyébként alternatív vállalati, vagy vállalatszervezés és vállalatvezetési koncepció. Nem hallunk róla túl sokat, nem véletlen nyilván ez, de ez ilyeneknek kell teret adni, és ezekről kell beszélgetni minél többet, és ahogy mondtad, tulajdonképpen edukálni mindenkit, leginkább magunkat. Ja.
Közben nézem, hogy el a városunk. A tüntetés sorozat az ma is folytatódott, hogy amíg van-e valami, ugye 5-kor kezdődött, hogy most esetleg a Ferenciek terén lehet közlekedni, vagy ott mi a helyzet, azt most egyelőre nem látok belőle semmit, de majd talán jövő héten kicsit hamarabb értesülünk ezekről. De figyelj, le is járt az időnk, Viktor, úgyhogy nagyon kösz, hogy erről kicsit tudtunk beszélni. Bár párbeszédre hívtam a drága hallgatókat is, most még nem látok erre utaló nyomot, vagy jelet, hogy visszafelé is ez működne, de hát hogyha van esetleg bárkinek ehhez hozzászólni való, hogy a nyugodtan írjon.
Szerintem ezt a témát, mondom, ezt
látni fogjuk később is.
Ezt kinyithatjuk máskor is, mert ennek van egy csomó olyan aspektus.
Azért is mondom, mert ezeket én bedobnám, tehát akár a Facebookon, akár az Instagramon is írhattok, mert nagyon érdekel az, hogy ez kiket mennyire éri. Meg
az egy dolog, belemenni a részletekbe.
Igen, az egy dolog, hogy erről itt beszélünk, meg ezért behozzuk időről időre, van, mikor itt van a Juci, és akkor alá támasztja kutatásokkal a meglátásainkat, vagy azokat a témákat, amiket előveszünk, de tök jó lenne, hogy erről tényleg egy pár beszéd születne. Na jó van, köszi nagyon, jövő héten találkozunk.
Igen, én úgy készülök.
Én mi is úgy készülünk. Úgyhogy köszi nagyon nektek is, kedves hallgatók, köszi a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra, meg minden jót, szevasztok!